Menj el, jó atyánk! Köszönjük neked most ezt a vasárnapot. Te látod, hogy mindannyian mi az, amiből jöttünk, mi az, ami a szívünkben van. És tényleg így a mindennapok gondolata, a munka, a család, talán a saját életünk, egészségünk, annyi minden kérdés lehet most így előttünk. De te nálad van a válasz, a bátorítás, a megerősítés, az áldás. Kérlek, ilyen módon is árasz ki a te jelenlétedet közénk ránk, hogy ez az óra tényleg áldás lehessen, és a vizek fölé tekinthessünk. Ámen.
Gergő, bocsánat, hogy a blokkot kinyit, mert
ez legyen. Jó. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten igéjével is, és egy kis oxigén is. Nem árt, hogyha van. Amiről ma szeretnék szolgálni, az, amit jó Isten már elég régóta így a szívemre helyezett, mint téma, ez pedig Noé és a bárka, amit ő készített. Szeretném kérni majd, hogy a prezentáció első képe kikerüljön. Köszönöm szépen! Egyetlen igeverset szeretnék felolvasni bevezetésnek, és aztán majd később meg majd sokat. Ez pedig a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében találjuk. Zsidókhoz írt levél 11. fejezete. A 7. verset szeretném felolvasni, kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel. Tehát Zsidók 11:7. Hitáltal kapott kijelentés Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hitáltal ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Foglaljunk helyet! Noéval kapcsolatban lehet, hogy nem is kellene beszélnünk ma, ha igaz lenne mondjuk a szuperkegyelem tana, amit néhányan hirdetnek, aminek a nagyon összefoglalt lényege az, hogy Isten a legvégén úgyis megbocsát, mert hogyha ő a szeretet, akkor nem igazán fogadható el, hogy nála van ítélet, van menny és pokol, és lesznek, akik örök életre, és lesznek, akik örök kárhozatra jutnak. Valamelyik kép nem igaz a kettő közül. A bűnt elítélő és a bűnre haragó Isten, és a mindenkinek mindent, ha megbánja, hanem megbocsátó Isten képe. Vagy megdőlni látszik az, hogy Isten ugyanaz, aki volt, ugyanaz, aki most, és ugyanaz lesz. Jellemét és igazságát tekintve. Nagyon fontos kérdés, hogy hogyan tekintünk Noé történetére, mint egy őstörténeti elgondolásra, elbeszélésre, vagy az Istennek ugyanolyan módon való kijelentésére önmagára nézve, akkor és most, manapság. Noéről ezt olvassuk a hithősök példája kapcsán, ami ugye a Zsidók 11-ben van leírva, hogy hitáltal kapta az intést Noé, a még nem látott dolgok felől és Isten félelmében háza népe megmentésére bárkát készített. Ha Isten úgyis mindenkinek megbocsát a végén, akkor nekünk nem kéne sem félni, sem bárkát készíteni, sem semmit csinálni, hanem csak jó szándékkal élni az életünket. De ez a része az igének megint csak arról szól, ami Isten maga, az igazság, Isten szentsége és a bűn viszonya vagy kapcsolata. Ennek az embernek meg kellett lépni valami olyasmit, ami abban a korban minimum röhelyes volt. Egy olyan korban, amikor elszaporodott a gonoszság a földön, amikor talán röhelytárgya volt Istenben bízni, de erről majd kicsit később. Ahhoz, hogy általa megmenekülhessenek mások is, szükség volt az ő életére, az ő istenfélő életére. Manapság talán a komfortérzetünket is bánthatja az, hogy amikor annyi minden nyűg van az életben, a rohanás, a fáradtság, a leterheltség, hogy akkor még vagy emlékeztetést, vagy éppen bátorítást kapjunk arra, hogy a vizek fölé tekintsünk. És nem csak a Noé korabeli özönvíz fölé, hanem ahogy énekeltük is most, akár Péter kilépése a hajóból. Máté 24.37-től ezt olvassuk, az emberfia eljövetele, hogy az Úr Jézus beszél róla. Mert ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak, és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Jézus Krisztusról nagyon sok szó esik, de talán kevés az ő eljöveteléről. Ami képben van. Amikor néha ez elénk kerül, talán megijedünk, vagy tovább megyünk, hogy talán nem a mi időnkben. Lehet, hogy van, aki már nagyon várja, és olyan életszakaszban van, hogy jó lenne, hogy elvinne magával. Na most fókuszáljunk csak ennek az igerésznek a végére. Ketten lesznek a sok helyet felsorol. De engem nagyon megdöbbentett ez az ige részének a mondata, amikor belegondoltam abba, hogy ha azt a napot megérjük, ketten fekszünk egy házastársi ágyba. Az egyik felvétetik, és a másik is. Vagy a gyermekszobából. Vagy szeretteim közül. Sátán szeretne altatni abban, hogy kifáraszt, hogy időnk és energiánk nem maradjon Istenre. Nem az a taktikája most, hogy tagadjuk meg Istent. Lehet, sőt, lehet csinálni magunknak Istent, és lehet Istennel annyit foglalkozni, amennyi erőnk marad a végén. De Isten szeretettel figyelmeztet, hogy amit megígért, amiért hiszünk és amiért bízunk benne, az meg lesz, az úgy lesz. Noéról nagyon egyszerű mondatokat olvasunk a Bibliába, és ezek az egyszerű mondatok a legfantasztikusabb jellemzések. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében, az Istennel járt Noé. Gyönyörű jellemzés. Amikor valaki mondjuk munkahelyre megy, vagy másmilyen szempontból kell egy jellemzést írni, vagy egy önéletrajzot, sok mindent bele lehet abba írni. De az a jellemzés, amit Isten ad, az az igazi. És milyen jó lenne az, amikor a mi életünk törekvése nem a tökéletesség megfelelésének a kényszere, hanem az Isten szeretetéből adódóan, és ebből következő életvitelre, amikor az Atya ezt mondhatja, hogy Gergő, Edina, András, István, Éva, János, stb. Az Istennel járt. Olvassuk azt is Noéről, hogy fedhetetlen volt a maga nemzedékében. Noé sem könnyített pályán futott. nem egy olyan közegben élt, ahol minden arról szólt, hogy Istennel kapcsolatos hitét bátorította, avval kapcsolatban nyerhetett erőt a környezetéből. Egy ellenséges, kimondottan ellenséges közegben élt ő is. Ilyen módon azt gondolom, ez a mai kor sem különbözik Noé korától. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten szín előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. Érdekességképp elolvastam jó pár gondolatot, ami gyerekkoromban is megfonta a fantáziámat, mert az ezt megelőző részben, azaz Mózes első könyvének 6. fejezete, hogy elszaporodott a földön a gonoszság. És ekkor van, hogy az Isten fiak lejöttek a földre, meglátták az emberek lányait, hogy szépek voltak, és azok gyerekeket szültek nekik, óriások éltek a földön. Sokféle nézet van, hogy ez most szellemi lények, fizikai lények, mi módon történt meg, és ez a misztikus rész sok embert megfogott már. De most nem is erről szeretnék beszélni, erről szerintem igen izgalmas részről, mert az eredménye a fontos. Az, hogy a föld megtelt erőszakossággal. Az erőszakosság nem az Isten jellemzője, hanem a sátáné. Ez azt jelenti, hogy a sátán egyre inkább uralmat vett a föld lakosai fölött, ami egymás elleni erőszakban is megnyilvánult, és ugyanakkor ebben a bűnös közegben az akkori embertömeg virágzott és növekedett, anyagilag is, minden szempontból. Mai világban sem azt tapasztaljuk, hogy aki nem Istennel jár, sőt, pont hogy a gonoszból meríti esetleg az erejét, az is virágzik, növekedik, gyarapodik. Sőt, néha még talán irigylésre méltóbban is, mint az Isten félő ember. Ez a zsoltárokban is megjelenik panaszként, hogy hogy van az, hogy virágoznak azok, akik gyűlölik az Urat, vagy bűnben élnek. Nem Isten áldása minden esetben az anyagi jólét, vagy a társadalmi előrehaladás. Ezeknek a forrása a szellemvilágból van, de nem mindegy, hogy honnan. Föntről vagy lentről. Ebben a közegben élt Noé. Isten korrekt, előre szól mindenért. Nem meglepetésként éri az embert, az emberiséget mindaz, amit a mindenható Isten eltervezett, ami a mindenható Isten igazságosságából következik. Akkor ezt mondta Isten Noénak, elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt. Istenem, még csak számot se kéne adni, hogy miért. Megvan hozzá hatalma, hogy döntsön. De ő elmondja, hogy mit, miért cselekszik. Az ő elhatározása igaz, és az ő elhatározásait véghez viszi. Ezek nem ijesztegetések, mert ijesztegetésre akkor beszélnénk, ha utánanak nincs következménye. Ezek Isten törvényei. És Isten szól Mózesnek, hogy az ítélet, ami el fog következni, arra van megoldás. És nem az utolsó pillanatban levő megoldás. Nem azért szólt Mózes Noénak, mert ő egy ilyen szimpatikus fickó volt, hanem az, amit olvastunk, Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fethetetlen a maga nemzedékében, az Istennel járt Noé. Ennek az embernek szól Isten. Csinálj magadnak bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vont be kívül belül szurokkal. Így készítsd el. Ad egy leírást a bárkáról. Nagyon érdekes utánolvasni egyébként az özönvízzel kapcsolatban, akár csak azt az ágat, hogy áramlástani tudósok, és amikor számolgatták azt, hogy mit jelent, hogy özönvíz van a földön, milyen áramlásokat jelent ez, és ez milyen erősségű hajó kell, és sok minden. Nagyon érdekes ez a rész is, a tudomány oldaláról megközelítve. Itt megint nem ez a lényeg, hanem azt, hogy Isten megadja a receptet, hogy hogyan. És az örök probléma itt szokott bejönni, hogy mondd valamit Isten, hogy milyen módon készítsd el azt, ami a te megmenekülésedet szolgálja, hogy komolyan vesszük-e. És az örök kérdéssel próbálkozik be a sátán, amivel indított az elején Ádám és Éván. Csak ugyanazt mondta az Úr. Kell-e annyi munkát belefetszolni abba a bárkába? Érdemes-e azt annyira erősre megcsinálni? Érdemes-e vele annyit foglalkozni? Elég lehet, hogy csak összetesszük nagyjából, ahogy gondolod. És itt jön be az egyik kérdés, hogy mi az, mik azok a dolgok, életvitelben, az Istennel való kapcsolatban, amit az igéből megértettünk már, hogy bárka lehet az ember számára az utolsó ítélet kapcsán. Jár gyülekezetbe? Az a te bárkád, az megment? Tanulj meg sok ige verset, és tudjál idézni? Az megment? Legyen nagyon mély teológiai ismereted, az megment? Mi az, amiről Isten üzenete beszél? Ami bárka, ami megmenekülés az ítélettel kapcsolatban. Noénak elmondta Isten, így készítsd el. Isten ugyanígy elmondja az új szövetségben élő embernek is. Így jöhetsz hozzám. Az Úr Jézus ezt mondja, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. A kereszt az egyetlen út. Nem lehet megkerülni, nem lehet kiérdemelni, nem lehet máshogy oda menni Istenhez. Megadja a módját. A mai kor kereszténysége nagyon sok technikát megtanult erre. Hogy mi majd elkészítjük a magunk bárkáját, amivel megmenekülünk. Biztos jó lesz az Istennek, mert szentnek tűnik, és olyan jónak, és hasznosnak. De a kérdés mindig az, ami az egész bibliai történet végigmegy, mit mond Isten. Nem az, hogy én mit ideologizálok meg, mit próbálok összerakni az ő igéből, vagy mi az, amit magamnak meg akarok belőle tartani, és más meg figyelmen kívül hagyok. Noé egy családfő volt. Volt ideje és energiája arra, hogy bárkát építsen az ő családjának. Manapság van-e idejük és erejük, marad-e a családfőknek bárkát építeni a családjuk köré? Nem nagy dolgokban. Esti imádság, bibliaolvasás, beszélgetések, példaadó élet. Sok mindent kaptunk az Istentől, ami alkalmas arra, hogy bárkát készítsünk. Nem önmegváltásról van szó, hanem arról, ami megmenthet, ami odavihet a kereszthez, és szeretteinket is odaviheti. Foglalkozunk-e azzal, hogy jön az ítélet, jön ennek a kornak is az özönvize, amikor Isten elsodorja azt, ami a bűn. Fontos ez egyáltalán, vagy valamikor fontos volt, de kifáraszt minket a sátán nagyon. Szívszándéka ott van, de már nem biztos, hogy marad rá erő. Vagy ha van, akkor talán másba forgatjuk. Nemrég olvastam egy példát, hogy elég furcsán néz neki az, hogyha egy ház kigyullad, kivonulnak a tűzoltók, kiugrálnak a tűzoltók a tűzoltóautóból, De igazándiból csak mondjuk egy 20 fős csapatból egy-kettő megy be a házba embereket kihozni, a többi nekiáll lemosni a tűzoltóautót, fényesíti, kitakarítja, polírozza a felniket. És itt is kérdés az, amit csinálunk. Legyen ez az imádatnak nevezett tevékenységünk, az imádságra fordított idő, sok minden más, ami szent tevékenység is lehet, de néha végül is nem csak polírozása, mert a mentés és a mentés szándékára már nem jut idő és energia egyéb belső történeteink miatt. Azt mondja az Úr, mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak minden élőlényt az ég alatt. Minden el fog pusztulni, ami a földön él. Istennek megvan erre a hatalma. És akár ahogy múlt vasárnap is, amikor félelem támadt a nép szívében, látva Isten mozgásait, megmozdulásait, ami bűnbánatra vitte őket, ugye Efézusban. Az efézusi történetről volt szó, amikor Pál ott volt, és általa csodák történtek, és előjöttek, akik megtértek, és megvallották, hogy igen, varázslással foglalkoztunk, sok minden olyan szellemi területre bejártunk mi, amit a lélek rávilágított, és Isten szemében utálatos és bűn. És előhozták az ő könyveiket, és elégették. Nem alkuttak meg, nem azt mondták, hogy adjuk el, és mennyi pénzt kapunk, és abban jótékonykodunk, hanem radikális módon engedelmeskedtek Istennek. Mert félték az Istent, az ő hatalmát. És jól tették, hogy félték azt az Istent, akinek volt hatalma nem csak megteremteni az univerzumot, hanem ebből következően ebben a hatalmas univerzumban, ezen a pici földön egy özönvizet megvalósítani és létrehozni. Ezért alapvető kérdés, hogy amikor beszélünk Isten igéjéről, akár Noé történetéről, akár a keresztről, akkor soha ne felejtsük el azt, hogy biblikus evangelizáció kivétel nélkül mindig törvény az önteltetteknek, és kegyelem az alázatosaknak. Ez egy idézet. És ezért a szuperkegyelem evangéliumára megtérők, hogy az Isten úgyis megbocsát, az Isten csak szeretet. Kimarad a kegyelem, kimarad a hála, és kimarad az a vágyódás Isten után, ami az Isten törvényei alapján a bűn zsoldja a halál, ugye? Halált érdemelne, de az Isten inkább kegyelmet gyakorol. Ebből már akár a gyülekezetben, akár a hívő életben nem a nekem jár gondolata jön föl, hanem a kegyelemért való hálaadás. És figyeljük meg ilyen szempontból Jézus Krisztust is, a büszkéknek, az öntelteknek a törvényt hirdette. Amikor az őt üldöző zsidó vezetőkkel beszélt, a törvénnyel ütköztette őket. És azon vagy összetörtek az ő büszkeségük, vagy nem, és nem menekültek meg. Amikor rájövünk arra, hogy Isten félelmetes és hatalmas, és ebből a szemszögből értjük meg a kegyelmet, akkor jön be az alázat fogalma. Nem az alázatoskodásé, hanem megértjük azt, hogy az Isten lehajolt. És ha megértjük, hogy ki ő, kezdjük megérteni, és velejárás folyamán egyre inkább megértjük, akkor belőle nyerhetünk egyre több erőt, mert egyre inkább láthatjuk, hogy ki a mi Urunk. Azt mondta az Úr Noénak, veled azonban szövetségre lépek. Isten nem ideiglenes megoldásokba gondolkodik, nem egy adott helyzetet kezel, hanem végleges megoldásokat ad. A szövetség gondolata végigkíséri az Isten igéjét. És az, amit megköt utána, aminek a szivárvány a jele, Biblia alapján is, És az Isten által az emberrel megkötött szövetséget ő megtartja. Nincs kibúvó, nincs magyarázat. És a szövetség példája nem csak azért lehet előttünk, mert Noéval megkötötte meg, így gondolkodik az Isten általában, hanem akár a mi házassági szövetségünkkel kapcsolatban is. Azért kötötte meg Isten Noéval, mert annyira jó fej volt, vagy tudta, hogy az utána következő nemzedékek is annyira jó fejek lesznek, és igazándiból ez egy olyan jutalom, vagy jár. Az isteni szövetség gondolkodás mondja, hogy ő beleteszi azt a részt, amit az övé, és attól nem tér el. Nem azon fog függeni, hogy a másik hogy áll hozzá. És ahogy olvastuk, hogy Isten elmondta Noénak, miként készíts el a bárkát, egy rövid mondat megint. Noé így is tett, mindenben úgy járt el, hogy Isten megparancsolta neki. Néha olyan, mintha ezt ragoznánk vasárnapról vasárnapra. Lehetne persze érdekfeszítő és nagyon mély előadásokat tartani sok mindenről, de amíg a bűn folyamatosan környékez, és belecsúszunk sok mindenben, addig nem lehet elégszer hangsúlyozni ezt, hogy nem elég nagyjából úgy eljárni, ahogy Isten mondta. Noé is azért menekült meg, mert mindenben úgy járt el, ahogy Isten megparancsolta neki. A mai kor kereszténységének nagyon sok magyarázata van Istennek. Rengeteg, remek, logikus, de magyarázat. Noé mindenben úgy járt el, hogy Isten megparancsolta neki. Aztán, mikor bement, azok az emberek, akik megmenekültek, jön ez a mondat, az Úr bezárta Noé mögött az ajtót. Ennyi. Nincs az, hogy még bekérezkedem, meg akkor még szeretnék, hanem van egy határidő és van egy pont, amíg be lehetett kerülni a bárkába. És utána lehet, hogy szánom bánom, meg hogy nem hittem abba eléggé, hogy visszajössz, meg hogy ítélet lesz, meg a többi, eljön egy pont, amikor bezáródik az ajtó. Kemény ez az Isten, kegyetlen az Isten, aki a kegyelmet hirdeti, aki maga a szeretet. Ugyanúgy, ahogy korábban mondtam, minden egyes esetben előre szólt. Hányszor olvassuk, hogy küldte a prófétáit az ő népnek, népéhez, sőt, utalások vannak az Ószövetségben, hogy azokhoz a népekhez is, akik nem tértek meg az ő szavára, és akiket Izrael népe kiirtott, nem arról szól a történet, hogy az Úr kedvencei meggyilkolták a körülöttük levőket, hanem ítéletvégrehajtók voltak. És az Úr figyelmeztetett. De akár ott van Jónás példája, vagy sorolhatnánk sokat, hogy az Úr küld embereket és szól. Korrekt. Amit mond, azt betartja. És amikor az utolsó ítélet ideje eljön, vagy amikor meghal az ember, az előtti időig van nyitva az ajtó mindenki számára. De az ajtó egyszer bezáródik. És ez, hogy az ajtón kívül vagy belül vagyunk, nagyon egyszerű igeverseket tudunk hozni, amik bizonyosságot adhatnának, és adhatnak is. Az egyik ilyen János 3.36. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát halált, nem lát majd életet, hanem ez Isten haragja marad rajta. És ennek a mondatnak az első fele nagyon jól ott van. Sokunk emlékezik. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, pont. Nem, vesző. És ha megfigyeljük nyelvtanul is akár csak ezt a magyar mondatot, nem muszáj most a görög mögöttes jelentéseket elemezni. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Rendben, én hiszek. De aztán, hogy tovább megyünk, aki nem engedelmeskedik a fiúnak. Akkor hogy is van ott, miért hitről beszél? Azért, mert a hit az azt jelenti, hogy nem csak, hogy elhiszem, aztán megyünk tovább, hanem az életemre van hatással, vele járok. És néha úgy látom emberek életét, minthogyha a megtérés megvan, és föl lett emelve ilyen szintre a bemerítés, és túl vagyok rajta, és téptem egy sorszámot a mennybe. Az Isten igéje tékozló fiúról beszél, aki hazatér, és az atyai háznál lakik, és él, és marad. Néha átalakítjuk a tékozló fiú történetét keresztényekként is, hogy az atyai ház, hogy visszamegyünk, nagyon jó, hogy örülnek ott nekünk, nagyon jó, hogy fiúvá fogadnak, nagyon jó, hogy jogosultságot szerzünk sok mindenre, de előbb vagy utóbb megint tovább megyünk, mert örök életünk van. Az örök élet beszerzése a fontos, vagy az atyai házban való élet, és az atya való közösség Jézus Krisztusban. És ott van visszatérve a szuperkegyelem evangéliumára, akik azt hirdetik. Ha tényleg Isten mindenkinek megbocsátana a végén, akkor miért vannak azok a történetek, amit az Úr Jézus is mond és tanít maga körül? Vagy akár az is, amikor arról van szó, akár szétválasztás jobb és balkész felől. Gyertek, atyám áltottai, ti pedig menjetek el az örök kárhozatra. Vagy amikor emberek jönnek és mondják, hogy nem a te nevedben tettünk egy csomó csodát, profétáltunk, meg egy halom olyan dolgot, ami a nevedhez köthető, meg mondtuk ki azt, hogy Jézus nevében. És akkor azt mondja, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem. Ez mind arról szól, hogy lesz ketté választás. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ez nem egy átkelés a vizen, hogy időlegesen megment, és utána megyek a dolgomra, aztán majd megyek a mennybe. Gondoljuk végig ezt a gondolkodásmódot. Ha valakinek az örök életre van szüksége, mert a mennyországban jó lesz, akkor az az ember, aki nem vágyik a mindennapokban Jézus Krisztussal való szoros kapcsolatra, nem a szívéből vágyik rá, az miért akar a mennybe menni? Mert a mennyben maga Jézus lesz, meg az Isten. Ott majd lesz egy összeismerkedés, hogy szia, én vagyok ez, tudod, egyszer megtértem, most jövök, és akkor a mennybe azok mennek, és azoknak is kell menni, akik nem a jólétért, meg az arany utcákért, meg a többért mennek, vagy akarnának menni, hanem mert Jézus után vágyódtak már ezen a földön is. És erre az evangéliumra tértek meg, ami azt mondja, hogy a bűn elválaszt Istentől. A bűnnel mi emberek nem tudunk mit kezdeni. Isten tud erre megoldást adni. Ez a megoldás pedig Jézus Krisztus keresztáldozata, ahol legyőzte a sátánt, legyőzte a bűnt, ezért ő az, aki képes a mi bűneinket elvenni. Így mehetünk az atyához. Ez a bárkaépítés képlete. Noé esetében sem Noé oldotta meg a történetet, hogy ő kiokoskodott valamit, amivel megmenekült. Hanem Istennek engedelmeskedve járta be azt az utat, ami által megmenekült ő. Nem tudunk alternatív utakat kitalálni. És nem is baj. Majd ezt is felolvasom, ami a dián van, de előtte egy mondat ehhez. Egy nagy amerikai újságban egy összesítő cikk volt arról, hogy 1991-ben 11.500 gyülekezet összefogott. Ez nem kis szám. Evangelizációkat tartottak, utcai evangelizációkat, nagy és nyilvános evangelizációkat, és 294.000 Krisztus melletti döntést regisztráltak egy év alatt. 294.000 megtérő. Halleluja! Aztán Ebből, mivel korrektek voltak és visszajelzést kértek, az Isten tiszteleteken 14 ezer főt lehetett megtalálni, akik jártak. Ez még nem a szív minősége meg a Krisztushoz való kötődés, ez csak egyetlen jelenlét. 279 ezer ember eltűnt, el sem ment. És a cikk írója ír egy pár mondatot még. Sok megtérő azonban nem morzsolódik le. És nem biztos, hogy azért, mert annyira mélyen megtért, hanem őket addig babusgatják, míg végül bent ragadnak a helyi gyülekezetben, ahol jó a társasági élet. Amíg persze mások ezt megszervezik, szolgáltatják a társasági életet, nincs is gond. Benn is maradnak a gyülekezetben, abban a hitben, hogy üdvösségük van. Akik felé szolgálunk, jó evangéliummal szolgálunk-e? Isten megmondta, hogy kell bárkát építeni. Ezért is fontos, hogy az Isten igéje kézben legyen. Ne csak félmondatokat ismerjünk abból, hanem az evangéliumot jól tudjuk átmenteni, és elmondani a környezetnek, körülöttünk élőknek, és egymást is jó evangéliummal bátorítsuk, mert adhatunk egymásnak gumicsónakokat. De az, hogy a vizek fölé kerüljünk, ahogy énekeltük is, ahhoz fölfelé kell nézni valakire, nem a saját tákolmányainkon nevezni. Hadd olvassak föl Péter első leveléből egy hosszabb ige szakaszt, mert ahogy már akkor, amikor a második péteri levél megszületett, szükség volt arra, hogy Péter emlékeztesse a hívőket, hogy merre felé tartanak, és milyen reménységben vannak, ez így hangzik. 1 Péter, 3. fejezet, 1. versétől. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságain szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és föld pedig ugyanezen szó által megkímélve maradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Péter is rábízottak felé, írta ezt a levelet, és a Biblián keresztül felénk is. Akkor is kérdés volt, hogy mikor jössz vissza, Uram? A világ gúnyolódik. Mit ígért az Isten, mi látszik ebből? Nem késlekedik az Úr, a kegyelem ideje van. És most, amikor hallgattad ezeket a szavakat, hallgattad Isten igéit, lehet, hogy háladás jött föl benned, Lehet, hogy annak a figyelmeztetése talán, hogy jó bárkát építettem eddig. Vagy Isten mondott nekem üzeneteket, hogy mit jelent vele járni, de mivel megtértem, utána már sok mindenféleképpen variálom azt a gondolkodásmódot, hogy megyek át az életen, mert örök életem van. Isten ígéretei igazak. És ebben a világban, amely kigúnyol, amely néha röhög azon, hogy az egész történetből valami lesz is, aki megkérdőjelezi Noé történetét, a bárka fizikai realitását és sok minden mást. De a kérdés és a válasz ott van, ami most a Péteri levélben is. Bátorítjuk is erre egymást. Ez is a gyülekezet. Egy menny felé tartó csapat, ahol bajtársiassággal kell, és lehetünk egymás felé segítve, bátorítva, figyelmeztetve egymást. És ne legyünk olyan tűzoltók ebben a világban, akik polírozzuk csak a saját járművünket, mert az is néha fontos, hogy szép legyen, de nagyon ég az a ház, amiben sokan vannak. És talán körülöttünk levők életében is. Isten kegyelme képes megmenteni. A Szent Szellem adjon erőt, bátorságot, az ige ismeretünk pedig jó evangélium hirdetését, hogy megtérhessenek sokan általunk, amíg az ajtó nyitva van. Amen.